Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Emlékezzünk mindig arra, hogy a gyermekek reményt jelentenek. Védjük mosolyukat, ami Isten gyengédségének egyik legszebb megnyilvánulása, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. A görög katolikus és a római katolikus egyház részt vállalt a családtámogatási rendszer egyik fontos részében, az óvodaépítési programban. Jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi ügyekért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Geszteréden. Soltész Miklós a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye által felépített új közösségi óvoda átadásán elmondta. Az óvodaépítési programban több mint 100 településen 120 intézmény érintett, az egyházaknak is köszönhetően pedig országosan összesen 13 ezer óvodai férőhely újulhatott meg, és mintegy 4 ezer új férőhely jött létre. Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében elmondta. Az elmúlt 5-6 évben 16 állami és egyházi iskola, illetve 13 óvoda újult meg vagy épült a nyírbátori központú választókerületben, a bölcsödék száma pedig 20-szal nőtt. Az új három csoportszobás geszterédi római katolikus óvodát Palánki Ferenc megyéspüspök áldotta meg és szentelte fel. Az intézmény beruházási értéke több mint 493 millió forint volt, amelyből 168 millió forint költségvetési támogatás. A józanságot hozta be a magyar elnökség Brüsszelbe, mondta Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára az illegális bevándorlás aktualitásairól szóló sajtótájékoztatón Budapesten. A politikus úgy fogalmazott, az illegális bevándorlás miatt továbbra is jelentős nyomás alatt áll a kontinens, de a magyar uniós elnökségnek köszönhetően végre lehet beszélni arról, hogy mi a probléma. Végre lehet beszélni illegális migrációról, jelentette ki. Hozzátette, a magyar elnökség olyan prioritásokat határozott meg a programjában, amelyek valódi válaszokat adnak az európai embereket sújtó valódi problémákra. Rendkívül sikeres magyar uniós elnökségen vagyunk túl. Büszkén mondjuk azt, hogy ez volt a valaha legsikeresebb uniós elnökség, állapította meg. Az Európai Bizottság új 148 millió eurós humanitárius segélycsomagot jelentett be Ukrajnának, hogy támogassa a háború által sújtott lakosságot és a legkiszolgáltatottabb csoportokat, olvasható a brüsszeli testület sajtóközleményében. A finanszírozásból 140 millió euró Ukrajnában zajló humanitárius projektre irányul, ami magában foglalja az élelmiszerhez, menedékhez, ivóvízhez, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés megkönnyítését, illetve 8 millió eurót Moldovába küld a bizottság az ukrán menekülteknek és a befogadó közösségek megsegítésére. Az ukrajnai háború következtében körülbelül 12,7 millió ember szorul sürgős segítségre. Tavaly 81 ember halt meg Magyarországon lakástűzben, és 12 ember halálát okozta szénmonoxid mérgezés. Tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a távirati irodát. Az elmúlt évben 6372 lakástűz keletkezett, ami 81-jel kevesebb, mint 2023-ban, illetve 113.000 négyzetméternyi épített terület égett le, 2000-rel kevesebb, mint egy évvel korábban. A lakástüzekben elhunytak száma 2-vel kevesebb, mint 2023-ban, ám így is átlagosan 4 naponta követelt áldozatot a lakástűz, tartalmazza az éves adatokat összegző közlemény, azt ért a kigyulladt lakóházakban 602 ember sérült meg, 49-el kevesebben, mint egy évvel korábban. A sérülések többsége a belégzett füst miatt keletkezett. Továbbá 2024-ben 698 lakóépület vált tűz miatt lakhatatlanná. Ezekből összesen 2026 embernek kellett kiköltöznie. Végül az időjárásról. Kedden derült napos idő várható csapadék nélkül. Estétől észak felül átmenetileg megnövekszik, megvastagszik a fátyol felhőzet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A hőmérséklet kedden -1 és +3 fok közé melegszik fel. Híreket hallottak.
Mindennapi egészségünk. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást. Hallják mai egészségügyi műsorunkban a szív- és érrendszert érintő betegségekről, valamint ezek megelőzési lehetőségeiről beszélgetünk dr. Herceg László egriházi orvossal. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akit ismételten itt a stúdióban üdvözölhetek. Köszönöm, hogy eljött, doktor úr.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Nagyon megtisztelő számomra, hogy rendszeresen megjelenhetek a Szent István Rádióban, és próbálok olyan információkat átadni a hallgatóságnak, ami azt gondolom, hogy talán hasznos információ a mindennapokban, a mindennapi életünkhöz. Van időnként aktualitás is a adott helyzetnek megfelelően, és időnként van úgy aktualitása, hogy soha nem veszíti el
az aktualitás. Hát így van, és tulajdonképpen a mai műsorunk is erről fog szólni, hiszen a szív- és érrendszeri megbetegedésekről fogunk beszélgetni. Arra gondoltunk együtt közösen, hogy ez talán egy még kevésbé érintett téma volt itt az elmúlt témáink között. Mit lehet tudni azokról a megbetegedésekről, ami a szív- és érrendszert károsítja?
Hát nagyon sok mindent. Ugye az orvostudomány egyre fejlettebb, és egyre többet tudunk ezzel kapcsolatban. Régen nagyon sok olyan krónikus betegség, ami egy ilyen idősebb korban, vagy inkább azt mondom, hogy éltesebb korban, mert nem biztos, hogy régen nagyon idősek, tehát 80-90 évet viszonylag kevesen éltek meg. Tehát azt láttuk, hogy nagyon sok ember egyszer csak az élete vége felé, hogy hirtelen legyengül, aztán vagy hirtelen meghal, vagy szépen lassan, és mivel akkor még nem volt olyan fejlett az orvostudomány diagnosztikában, terápiában, tehát gyógykezelésben sem, ezért nagyon sokszor az ilyen esetekre azt mondtuk, hogy hát igen, már öreg volt, vége a gyengülés. Hát ehhez képest ugye fejlődött az orvostudomány, egy csomó mindent felfedeztünk, hogy valójában valamilyen kor folyamat az, ami végül is az embereknek a halálozásához vezet. Halál. Ez egy nagyon szomorú dolog mindenki számára lelkileg is feldolgozni. Nyilván, ha egy olyan hozzátartozónkról van szó, akiről látjuk, hogy szépen lassan nem csak, hogy öregszik, hanem mondjuk esetleg egy olyan betegség elhatalmasodik rajta, ami egyre több szenvedést okoz, az életminőség romlását okozza, de azoknál könnyebben veszük tudomásul, hogy hát igen, most már itt az ideje, vagy ha nincs is itt az ideje, mert fiatalon szenved ilyen betegségben, de könnyebb talán elfogadni, vagy feldolgozni azt, hogyha látjuk, hogy mulandóvá vált az élete, és akkor egyszer csak a végén úgy veszítjük el, hogy szinte azt mondjuk, hogy megkönnyebbülés volt számára már megválni az élettől. Ezzel szemben a hirtelen halál az nagyon drámai. Azt hihetetlenül nehéz feldolgozni. És azt látjuk, sokszor a média is fölkapja ezeket az eseményeket, amikor valaki viszonylag fiatalon nem várt helyzetben egyszer csak átmegy a túloldalra. Ugye itt a halálozásról beszélünk, hát nagyon fontos statisztika. Én néhány adatot elhoztam most magammal, hogy próbáljuk meg alátámasztani, hogy is alakultak itt a számszerű adatok az utóbbi években. Hát azt tudjuk, én két évet hasonlítottam össze, az 1990-es évet 2023-mal. Tehát 1990-ben a lakosság szám 10.374.000, a végét már nem mondom. Tehát 10 millió fölött voltunk. 2023-ban már csak 9.895.000 volt a magyarországi lakosság szám. Hát vajon mi is alakult itt ez alatt az időszak alatt? Nézzük csak meg. 1990-ben A várható élettartam a férfiaknál 65 év volt 1990-ben, 2023-ban már 73 év lett. Tehát valami változott, hosszabb ideig élünk. Ugyanez a nőknél, 90-ben 73 év volt, ugye a várható élettartam, és 2023-ban 79 év. Kezdünk felzárkózni egy kicsit a korábbi európai átlaghoz, ami nem egy rossz dolog, ez köszönhető sok mindennek. Köszönhető az orvostudomány fejlődésének, köszönhető a megváltozott életkörülményeknek, köszönhető talán a néhány embernél divattá váló életmódváltoztatásnak, hogy minél kevesebb egészségkárosodás érje őket az életük során. És akkor nézzük meg, hogy ezeket a úgynevezett népmozgalmi adatokat, tehát a lakosságszám alakulását hogyan is befolyásolják az egyes betegségek. 90-ben 76.900 férfi halt meg, 2023-ban 62.000. Tehát egy kicsivel kevesebb. Milyen érdekes, nyilván a lakosságszám is fogyott. Nőknél ez az adat úgy nézett ki, hogy 90-ben 68.000, 2023-ban 65.000, tehát itt is egy kis csökkenést láttunk. És hát milyen betegségek vezetik a listát? 1990-ben férfiaknál 17.000-nél több daganatos volt, a halálok 23-ban 16.000, tehát minthogy csökkent volna. Ugyanígy a nőknél 13.000 volt 1990-ben, és 14.000 lett 2023-ban. Itt a megnövekvő életkor, és a megnövekvő életkorral járó daganatos betegségek gyakorisága is beleszámít ebbe a dologba. Egyszerűen arról van szó, hogy minél idősebb lesz valaki, annál nagyobb esélye lesz valamilyen daganatos betegség kialakulására. Egy kicsit olyan szarkasztikus humor orvos berkekben, ezt csak egy súgva mondom, ami arról szól, hogy na vajon, hogy lehet megelőzni hatásosan egy daganatos betegséget? Hát egy korai infarktussal. Mert akkor már nem fogja megélni azt a kort, hogy daganatja legyen, és akkor most eljutottunk oda, hogy infarktus. Milyen érdekes adatok. 1990-ben meghalt 8540 férfi heveny infarktusban. 2023-ban már csak 3091.
Az nagyon szép csökkenés.
Nagyon szép csökkenés, és mindjárt meg is mondom, hogy mi ennek az oka. A nőknél ugyanez az adat, ugye 1990-ben 5900 volt, és 23-ban már csak 2199. Vajon minek köszönhető ez? Ez valóban az orvostudomány fejlődésének köszönhető. Mert hogyha időben elcsípünk egy szívizominfarktust, már úgy alakult ki Magyarországon a mentőszolgálat is, hogy ha valakit riasztanak azért, mert valószínűleg infarktus gyanús a paciens, akkor gyakorlatilag 15 percen belül már ott tud lenni a mentőszolgálat. Azonnal készítenek egy EKG-t, egy transztelefonikus rendszeren keresztül egy kardiológiai központba elküldik a frissen készült EKG eredményt, és ott kiértékelik, és megmondják, hogy akkor mi legyen a teendő ezzel a pacienssel. Tehát lehet, hogy a mentőszolgálat nem is a legközelebbi kórházba viszi, hanem egy olyan intézménybe, ahol úgynevezett intervencióra, tehát beavatkozásra van lehetőség, vagyis még amikor elkezdődött a szívizom elhalása, tehát még csak a szívizom vérkeringési zavara állt be, de már érzi a beteg, érzi a paciens a mellkasi szorítást, illetve az EKG-n is kimutatható, vagy bizonyos laboratóriumi eredményekkel kimutatható a szívizom károsodás, akkor elviszik abba a centrumba, ahol lehetőség van arra, hogy gyorsan csinálnak egy ilyen koszorúér feltöltést, tehát röntgenen megnézik kontrasztanyag beadásával, hogy hol van az elzáródás, és azzal a kis katéterrel, amivel feltöltik a kontrasztanyagokat, azzal el is tudnak jutni addig a szívizom elzáródást okozó kis szűkületig, ahova egy úgynevezett stentet, tehát egy önmagától kis táguló, ilyen hálószerű kis csövet beraknak, ezzel újra tágítják, és helyreállítják a szívizomnak a vérellátását. Tehát elsősorban ennek köszönhető ez a drámai javulás, a szívizom korai elhalásából okozott halálozásnál. Régen nem voltak ilyen beavatkozási lehetőségek, ezért konzervatív módon fektetéssel, különböző gyógyszerek adásával, vagy a frissen keletkezett vérrög kémiai, illetve biológiai oldásával tudták megoldani ezt a kérdést. Most már ugye ezzel a értágítással és a stent behelyezésével újra kap a szívizomzat elegendő oxigént. Egy pici anatómia. Ugye beszélünk arról, hogy koszorú ér. Ez a koszorú ér azért kapta ezt a nevet, mert körbefut, mint egy koszorú a szíven, és akkor vannak ennek leágazásai a szívcsúcs felé, előső-hátulsó ágak. Hát ha az előső ágon történik az elzáródás, azt régebben úgy hívtuk, hogy özvegycsináló artéria, mert az előső fali szívizominfarktusnál sokkal gyakoribb a halálos ritmuszavar, tehát az úgynevezett fibrilláció, amikor nem ritmusosan, hanem kapkodva működik a szív, tehát egészen magas szívfrekvenciával, tehát szívösszehúzódással, ami már gyakorlatilag nem is jelent tényleges összehúzódást a szívizomzatnak, tehát elveszíti a pumpa funkciót, nem tudja keringetni a vért. És nagyon gyakran ez a hirtelen szívhalálhoz vezet, ezért hívták özvegycsináló artériának az előső leszálló ágat. A hátulsó leszálló ágnál pedig olyan nagy területet érintett a szívizomzaton, ami, hogyha károsodott, kiesett a működése, csak egy heg maradt helyette, vagy pedig egy ilyen kiboltosuló, kinyúló, már nem aktív izom, akkor ezek későbbi szívelégtelenségi problémákhoz vezethettek. Tehát manapság már az úgynevezett terápiás ablaknak hívjuk azt, hogyha 6 órán belül érkezik meg valaki a panaszok kezdetétől a beavatkozásig, akkor nagyon jó esély van arra, hogy teljesen vissza tudják állítani a szívizom vérellátását, és minél kisebb lesz a károsodott szívizomnak a tömege, ezáltal gyakorlatilag hegmentesen, illetve szinte teljesen gyógyulhat a szívizomzat. Egy kicsit más ez a terápiás időablak az agyérbetegségeknél, mert ugye most szív- és érrendszeri betegségről beszélünk, igen, és a szív- és érrendszeri betegség az önmagában foglalja egyrészt az akut szívizominfarktust, tehát amikor hirtelen elzáródott, másrészt van az úgynevezett krónikus, tehát elhúzódó, szakmai szavakkal élve iszkémia szívbetegség, ami azt jelenti, hogy a szív vérellátási zavara, vagyis nem kap elegendő oxigént. Nem olyan mértékben nem kap, hogy hirtelen elzáródott, hanem tartósan, folyamatosan mindig vérszegénységben, oxigénhiányban szenved a szívizomzat, és ennek következménye lesz a szívizom működésnek a zavara, ami megnyilvánulhat ritmuszavarokban, megnyilvánulhat szívelégtelenségben, és megnyilvánulhat gyakorlatilag olyan romló szívizom funkcióban, ami lassacskán halálhoz vezet. És akkor nézzük itt az infarktusnál, milyen jó adatokat kaptunk a korábbiakhoz képest. Most nézzük meg, az úgynevezett iszkémia szívbetegség hogy alakult. Hát úgy alakult, hogy 1990-ben ilyen krónikus iszkémia szívbetegségben még 6776 férfi halt meg, és 2023-ban 10776.
Hoppá.
Hoppá. Női adatoknál 6900 helyett 13417.
Na, valahogy pont erre akartam kiukadni, hogy itt nagyon szépen alakultak a számok bizonyos területeken, a különböző megbetegedések vagy halálozási okok mentén. Viszont nyilvánvalóan látja az ember, hogy hogyan alakulnak itt pont a szív- és érrendszeri megbetegedések okán is, hogy meg az életmódunk.
Igen. Ez egy nagyon fontos szó, az életmódunk. Tudnék, ezek az
na de ember... ennyit romlott volna az életmódunk?
Nem, hanem arról van szó, hogy mivel túlélték a heveny szívizominfarktust, náluk kialakulhat eleve a hajlam, ami miatt azoknak azért mégiscsak az érrendszeri érintettsége az elég komoly. Tehát hosszabb távon probléma lehet a szívizom vérellátásával, ezt hívjuk krónikus koszorúérkeringési zavarnak, vagy iszkémia szívbetegségnek. És egy idő után ezek az emberek nyilván rövidebb életűek lesznek. Mi ennek az oka? Nem az az oka, hogy az orvostudomány nem tudna ezzel megküzdeni, hanem itt jön az életmód, Vagyis az, hogy amikor megállapították ezeknek a betegeknek, hogy ilyen és ilyen problémájuk van, a nagy ijegységben először elkezdik rendszeresen szedni a gyógyszert, esetleg változtatnak az életmódi szokásaikon, mondjuk abba hagyják a dohányzást, elkezdenek mozogni, nagyon sokszor látjuk most már igényesebb kardiológiai részlegeknél, hogy van rehabilitációs gyógytorna, sőt, pszichés vezetése is megtörténik, ha az infarktuson átesett pacienseknek járnak be rendszeresen, tehát egy ilyen, próbálunk egy életmódváltást kialakítani, és amikor már jól érzi magát a paciens, akkor egyszer csak úgy gondolja, hogy hát már nem kell neki ez a gyógyszer, nem akarja tovább szedni. Kialakultak ezek a, hát, hogy is mondjam, nem tudományos, hanem tudománytalan téveszméken alapuló koleszterin csökkentő gyógyszer ellenes mozgalmak, amelyek ugye röviden csak annyit mondanak, hogy tulajdonképpen a gyógyszergyár lobby el akarja tenni az embereket lábalól, azért gyárt ilyen gyógyszereket, ami messze menően nem igaz. Azt látjuk, hogy akik betartják azt, hogy például a koleszterin csökkentő gyógyszert olyan mértékben szedik, ahogy az elő van írva, és nem hagyják ki, azoknak a túlélési esélye sokkal összehasonlíthatatlanul jobb, mint azoknak, akik elhanyagolják. Tehát azt látjuk, hogy első évben még a koleszterin csökkentő gyógyszert úgy szedik, hogy hát egy év múlva mondjuk 60%-a még szedi a betegeknek. Aztán, ahogy eltelik két év, akkor ez lecsökken, és a végén 4-5 éven belül olyan 10% körülre lecsökken, drámai csökkenés. Pedig azt kell tudni, hogy ezeknél az embereknél maga az alapkorfolyamat, ami a szívizom problémáját, keringési zavarát elindította, az egyensúlyban tartható. Tehát, hogyha valaki hatékony vagy hatásos mennyiségű koleszterin csökkentő gyógyszert szed, azoknál már a kialakult érszűkület is javulhat, csökkenhet, tehát azok az úgynevezett lerakódások, szakmai néven plakkok, visszahúzódhatnak. Tehát gyakorlatilag javul a szerveknek a vérellátása, és ezáltal az oxigénellátása.
Ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek éreggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. Olvad a tél, a réten a virágok látszanak, s valaki itt marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni, hogy élvezzem a déli báb. Elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek, én reggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. Jönnek a vágyak, mint gyermek a fűben úgy szalad. Ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni, hogy megmentsem. A déli báb elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek, éreggelig még csak annyit mondok. Így közelebb, jól hallgass meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen.
Most itt majdnem elhangzott, de lehet, hogy érdemes a koleszterint és a koleszterin csökkentő gyógyszerekről beszélni egy kicsit több.
Hát a koleszterin az egy életfontos anyag. A növényeknél nincs koleszterin, az állatoknál, és hát ugye mi is ebbe a csoportba tartozunk, nem növények vagyunk. A lényeg az, hogy a koleszterin rendkívül fontos anyag, minden egyes sejt körülveszi magát egy ilyen kis membránnal, egy ilyen kis hártyával, aminek egyik építőköve a koleszterin. Tehát a sejtek képződéséhez szükség van a koleszterinre. Továbbá a koleszterin adja nagyon sok hormonnak a molekuláris alapját. Különösen a nemi hormonoknak, szteroid hormonok, ugye a koleszterin, a szteroid hormonok, ezek mind a koleszterin felhasználásával képződnek. Na most, amíg mi fiatalok vagyunk, gyermekkorban, meg ifjúkorban, ugye növekszik a testünk, fejlődünk, rengeteg koleszterinre van szükség ahhoz, hogy épüljön a test. Rengeteg koleszterinre van szükség ahhoz, hogy ezek a hormonok jól működjenek. Aztán, amikor egyszer csak elkezd öregedni az ember, és már a nőknek nincs szükségük annyi ösztrogénre, illetve nem termelődik annyit, tehát megmarad fölöslegesen a koleszterin. Továbbá kisebb a fizikai aktivitás, mert hát idősebbek már kevesebbet mozognak, és a sejt regenerálódás, tehát az új sejtek képződése is lelassul, emiatt a szervezet által felkínált koleszterin mennyiség nem használódik föl. És a keringő vérben ott megy ilyen szállító molekulákkal, és ha valahol az érpályán belül sérülés van az ér belhártyán, az úgynevezett endotélen, akkor ott beindul egy védekező mechanizmus, ahol oda mennek bizonyos típusú fehérvérsejtek, amelyeknek az a dolga, hogy eltakarítsák a sérült dolgokat, és ezek a fehérvérsejtek, például a makrofágok összeszedik a vérben a fölöslegesen ott levő koleszterint is, de hát hogyha egyszer riasztják őket egy olyan helyre, ahol nekik dolgozni kell, akkor ők odaszállítják magukban a koleszterint is, aztán lerakják azon a helyen, ahol a sérülés van. És akkor így alakul ki az éremeszesedés, az érszűkület. És ha érszűkület van, ott rosszabb a vérkeringés, rosszabb az oxigénellátás annak a szervnek, vagy szervrésznek, ahova ez a ér kellene, hogy szállítsa a friss oxigénnel teli vért. Úgyhogy a koleszterinnek tulajdonképpen ez a szerepe. Tehát azt látjuk, hogy ha fiatalkorban normális a koleszterin, idősebb korban spontán is emelkedik, és ebben vannak különböző genetikai faktorok is, örökletes tényezők, amelyek befolyásolják azt is, hogy milyen mennyiségben termel a szervezetünk, mert a máj is termel koleszterint. Másrészt pedig a táplálékkal elfogyasztott koleszterin is, ugye, hogyha mi állati eredetű élelmiszereket fogyasztunk, abban szinte mindegyikben ott van a koleszterin, különösen a zsíros állati termékekben, illetve a belszervekben is nagyon sok koleszterin van, tehát mondjuk a velő, a vese, a különböző kövérebb, zsírosabb dolgok, és ez itt a tejben is, meg a tojásban is, ugye ezek előforduló anyagok, hogyha valaki ugyanannyit fogyaszt belőle idősebb korban, mint fiatalabb korban, akkor kívülről is sok koleszterint visz be, meg még a mája is termeli a koleszterin, és ez így összeadódva fölösleges szinten tartja a koleszterint. Ezért van az, hogy az olyan betegeknél, akiknél már kialakult koszorúér, vagy bármilyen más ér szűkületre utaló probléma van, azoknál drasztikusan le kell csökkenteni a koleszterin szintet. Korábban csak a koleszterint néztük, most már figyeljük azt, hogy a koleszterinnek melyik frakciója, tehát melyik típusa az, ami az érrendszeri szempontból veszélyeztetést jelent, és ilyenkor megkülönböztetik a különböző molekula szerkezetű koleszterin szállító egységeket. Az úgynevezett HDL koleszterin az utcaseprő, amelyik összeszedi a koleszterint és elviszi, próbálja az érrendszerből kitakarítani. Az úgynevezett LDL koleszterin, mert ezeket látjuk a laborban. Az LDL koleszterin meg az úgynevezett rossz koleszterin, hogyha ez magas, akkor sokkal nagyobb a koleszterin lerakódásának az esélye az erekfalában. Most már ott tartunk, hogy olyan betegeknél, akiknél kimutatott érrendszeri érintettség van, azoknál ez az LDL koleszterin szint jó, hogyha 1,8 vagy akár az alatti is. Ez elképzelhetetlen volt régebben. Nem voltak olyan gyógyszerek, amivel ezt a szintet el lehetne érni, mert egyébként ilyen 3-4 körül is szokott lenni. Normál esetben is. Igen. Tehát nagyon drasztikusan lecsökkentve látjuk, és ez elsősorban a koleszterin csökkentő gyógyszerekkel érhető el, látjuk azt a hasznot, hogy egyrészt a szívérrendszeri betegségek kialakulásának kockázata csökken, másrészt pedig a már kialakult érszűkületek is, ha nem is teljes mértékben szűnnek meg, de javulnak. Tehát nagyon sokat lehet segíteni. Volt korábban egy olyan felfogás, amikor azt mondták, hogy hát 70-80 éves kor fölött teljesen fölösleges adni koleszterin csökkentőket. Most már az új tanulmányok azt bizonyították be, hogy bizony-bizony idős korban is érdemes adni, mert az idős korban is komoly keringési zavarokat okozhat, hogyha magasan marad a koleszterin szint. Tehát ne tegyük el hamarabb idős hozzátartozóinkat láb alól, hogyha lehet, ezért inkább biztassuk őket arra, hogy bizony-bizony szedni kell a koleszterin csökkentő gyógyszert. És akkor nézzünk még néhány adatot itt a iszkémia szívbetegséggel kapcsolatban, tehát azt mondtuk, hogy növekszik. Miért növekszik? Azért, mert túlélte az infarktust, viszont lehet, hogy nem tartotta be azokat az életmódi, illetve gyógyszerszedési utasításokat, ami biztosította volna azt, hogy ne alakuljon ki szépen lassan hanyatló szívizom károsodás. És hát itt vannak az agyérbetegségek. Azt látjuk, hogy 1990-ben, mi halálozási adatokról beszélünk, ez úgynevezett kemény végpont. Ugye az orvosi statisztikában azt mondják, hogy vannak kemény végpontok, ez a kemény végpont, hogyha valaki meghal, az elég kemény. Tehát akkor nézzük csak a kemény végpontokat. Tehát 90-ben 9556 férfi halt meg agyérbetegségben, 2023-ban csak 4446.
Jó.
Ugye? És nőknél ugyanez az adat 11.000-ről 5522-re csökkent.
Több, mint a felére.
Így van. Tehát az a helyzet, hogy az agyérbetegségek megelőzésénél nagyon fontos dolog az, hogy kétféle agyérbetegséget különböztetünk meg. Az egyik az úgynevezett iszkémiás stroke, tehát amikor az agy egy bizonyos területe valamilyen oknál fogva nem kap elegendő oxigént, és akkor károsodik az agy. Lehetséges ez egy lassú folyamat, erre mondjuk, hogy na, ennek is agyérelmeszesedése volt, már butul. Valóban hozzájárulhat a szellemi teljesítménynek a csökkenéséhez. A másik pedig a hirtelen érelzáródás az agyban, ezt iszkémiás, tehát a vérkeringés zavarából adódó agysejtkárosodásnak hívjuk, hogyha ott egy vérrög beakad az agyat ellátó erekbe, és az hirtelen elzáródik, akkor ott komoly területkiesések lehetnek, aminek persze vannak jellegzetes tünetei, mint például lebénulás. Hogyha valakinek a domináns agyféltekéjét érinti ez, akkor mondjuk elveszíti a beszélőképességét, vagy a beszéd megértési képességét, amellett, hogy mondjuk lebénult. És van az úgynevezett hemorrágiás, vagyis vérzéses stroke, amikor valamely ér az agyban elpattan, megreped. Ez elsősorban az extrém, tehát a nagyon kiemelkedő magas vérnyomásos betegeknél fordul elő. Mióta igyekszünk féken tartani és kezelni a magas vérnyomást, azóta sokat javult az agyi érbetegségnek a statisztikája, és az abban való elhalálozás az egyik. A vérnyomás normális értéken való tartása.
Ugye itt is voltak újdonságok a gyógyszeriparban. Erről beszéltünk korábban, ugye egy korábbi műsorban.
Így van, tehát, hogy itt a vérnyomás optimális értéke, ugye mindenképpen 140 alatt kell, hogy legyen a vérnyomás. Nyilván idősebb korban, hogyha jól tolerálja, de a 130 és az alsó értékén 80 alatti vérnyomás lenne az optimális, mert akkor sokkal kevesebb az érkárosodás, ha ilyen szinten tudjuk tartani a vérnyomást. Tehát egyrészt a hatékony és egyre jobban személyre szabhatóan megválasztható magas vérnyomás kezelés, az, ami egy fontos dolog. A másik pedig, hogy van egy olyan típusú, többnyire idősebb korban előforduló ritmuszavar, amit úgy hívnak, hogy pitvarfibrilláció. Ez azt jelenti, hogy a pitvar nem ritmusosan, ugye a szív az négy üregből áll, van két pitvar, jobb és bal pitvar, és van két kamra, jobb és bal kamra. De most, hogyha mondjuk kitágul valamilyen oknál fogva a pitvar, és a nem húzódik ritmikusan össze, tehát nem olyan szabályos ritmussal húzódik össze, ahogy a kamrát megkínálná vérrel, és utána az menne tovább, hanem mondjuk pang a vér, mert össze-vissza rángatózik csak a pitvar, és nem ritmusosan húzódik, össze ezt hívjuk pitvarfibrillációnak, akkor a pitvarban pangó vérben kialakulhatnak apró kis vérrögök. És hogyha ez a vérrög onnan elszabadul, akkor az első útja a bal kamrán keresztül, mert itt többnyire bal pitvar, bal fülcsében keletkezik ez a vérrög, a bal kamrán keresztül kikerül a vérkeringésbe, és egy agyi érhez, hogyha eljut egy ilyen kis úszó vérrög, lezárja az eret, és onnantól kezdve agyi infarktusról beszélünk. Most már nagyon odafigyelünk arra, hogy időben felfedezzük ezt a szívritmus zavart, ezért bár 50 éves kor fölött szinte azt mondom, hogy hetente érdemes megnézni egy embernek a vérnyomását, és figyelni arra, hogy a vérnyomásmérő, az új digitális vérnyomásmérők érzékenyek arra, hogy megfigyelik, hogy szabályos-e a ritmus. És hogyha ritmus szabálytalanságot észlelne, akkor azonnal fel kell keresni az orvost, hogy nézzük meg egy EKG-val, egyebekkel, hogy van-e ilyen ritmuszavar, mert ha van ilyen ritmuszavar, akkor kimutatható, diagnosztizált ilyen típusú ritmuszavar, akkor adunk véralvadás gátló gyógyszert, ami megakadályozza a vérrög képződést a pitvarban. Ezáltal az agyi infarktus megelőzhető. És hogyha hatékonyan kezeljük a magas vérnyomást, hogyha megfelelő módon kezeljük a pitvarfibrilláció okozta vérrögképződési hajlamot, tehát véralvadás gátlót adunk a betegnek, akkor megelőzhető az agyi érkatasztrófa. És ennek köszönhető az, hogy szinte lefeleződött az agyi érbetegség okozta halálozás, és emellett ugye most már azt látjuk, hogy itt is van egy ilyen terápiás időablak, tehát hogyha valakinél egy ilyen agyi érkatasztrófa bekövetkezik, és 2-3 órán belül olyan osztályra kerül, úgynevezett stroke centrumba, ahol lehetőség van arra, hogy azonnal feloldják ezt a vérrögöt az agyban, nyilván ennek megvannak a szakmai feltételei, ez kémiai úton is feloldható, vagy pedig most már vannak olyan próbálkozások, ahol akár ilyen katéterezéssel is, a hasonlóan, mint a szívizomnál, meg tudják oldani a keringés helyreállítását, akkor az a néhány órás időtartam, tehát ez a 2-3 órán belül, ha ez bekövetkezik, akkor annál kisebb lesz az agy károsodása. Tehát annál inkább tudunk egy tartós élet színvonalat biztosítani a paciens számára. Tehát itt azért nem halálos, de azért nagyon gyakran halálos szövődményekkel együtt járó dolog, nem csak az agyi és a szívizom érszűkülete, hanem az úgynevezett perifériás érbetegség, ami az alsó végtagot érinti elsősorban, és hát Európában csúcsot döngetünk az alsó végtag amputációs adatokkal.
Így van.
Nálunk amputálják a legtöbb végtagot. Vajon mi vezet erre? Dohányzás, a helytelen táplálkozás, sokszor még az alkoholfogyasztás is. Ha ezek úgy együttesen vannak, és még a cukorbetegség, hogyha ez így együtt van, akkor ez alsó végtagi érelzáródáshoz, kezdőben érszűkülethez, utána érelzáródáshoz vezethet, és ha ott érelzáródás van, és elhal a végtag, akkor nem tudunk más megoldást találni rá, mint eltávolítani az elhalt végtag részt, mert ugye hát egy elhalt végtag azért az, hogy is mondjam, csak egy ilyen vérmérgezést és egyéb más olyan elhalt szövetből a keringésbe kerülő anyagokat jelent, ami is egyáltalán nem egészséges dolog. Tehát itt a perifériás érbetegségről is szólnunk kell, nem ebbe szoktak belehalni az emberek, de az perifériás érbetegeknél az agyi, illetve a szívizom károsodás az megrövidíti az életet.
Ugye, ha elhagysz, veled mehetek, ugye én akkor is mindig veled lehetek, ugye, ha elhagysz, csak játékból teszed, remélem nem ment el a maradék eszed. Ugye, ha mindig gondolsz ránk, és nem lesz többé Stockholm-szindrómánk. Remélem nem ment el a maradék eszed. Ugye, ha elhagysz, az csak játékból teszed. Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem. Szerettem. Van úgy, hogy rosszul mérem fel, van úgy, hogy
alig érem el,
van úgy, hogy szétszaggat az élet,
az élet.
Nélküled már semmit nem érek.
De ha elhagysz, ugye veled mehetek, én akkor is mindig veled.
Tandemben zuhanunk ernyő nélkül is az rendben. De sikítani hülyeség a sokadikon, kabint cserélni minek is a Titanikon. Egyikünknek igaza van, a másik te vagy. Csak az a para, hogy az agy már is lefagy. Mert ha valami van, amit magamban még szeretek, az te vagy egyedül. Szinglinek sem mehetek, hisz ide láncoltál. Legyek a csapbát, szárfosz helyett. Fősd le a zabbát a tüneteken. Tudod-e mi visz túl?
Mama, how can I resist you?
Semmi! Életben lenni, így tudok veled, a lényeg meg ennyi. Akarlak, amíg jobban szeretsz, mint amennyire szabadlak.
Ugye, ha elhagysz, mindig gondolsz.
Te vagy az, amit magamban még szeretek.
És nem lesz többé Stockholm-szindróma.
Nyugi, nyugi, szinglinek sem mehetek.
Remélem nem mentél a maradék eszel.
A lényeg ma ennyi.
Ugye, ha elhagysz, most csak játékból teszel.
Velem tudok csak életben lenni.
Beléd szerettem,
oldozt fel.
Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem,
oldozt fel.
Beléd szerettem, ez van. Beléd
szerettem,
beléd.
Beléd szerettem,
ez van. Ez volt, ez lesz.
Fordulj fel. És hát ugye nagyon magas a kezeletlen cukorbetegek száma.
Igen.
Ja. Kettes típusú.
Azért hogy néhány adatot mondjak. A Magyar Hipertónia Társaság végzett egy nagyon komoly felmérést, és összehasonlítottuk az európai adatokkal. Úgy néz ki, hogy nagyon sok magas vérnyomás felfedezetlenül marad. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy a magas vérnyomásosok, tényleges magas vérnyomásosok 60%-a kerül időben felfedezésre, és 30% körüli az eredményesen, hatásosan kezelt magas vérnyomásos betegeknek a száma. Miért? Lehet, hogy az egészségügy hibája is, hogy nem fedezik fel időben a magas vérnyomást. Tehát ilyenkor azt tudom mondani, hogy mindenkinek kötelessége az, hogy mérje a vérnyomását, vagy otthon, vagy a rendelőben. Nálunk az a szokás, hogyha valaki bejön a rendelőbe, még akkor is, hogyha a szomszédasszonynak akarja vinni a gyógyszerét, akkor is leültetjük, és megmérjük a vérnyomását. És hogyha az magas értéket hoz, akkor utána elindítjuk a magas vérnyomás betegség kivizsgálását, ami borzasztóan egyszerű. Vagy odaadunk egy vérnyomásmérőt, vagy megkérjük, hogy akkor használja otthon a vérnyomásmérőjét, mérje meg rendszeresen, legalább egy héten át. Nyilván, ha extrém magas vérnyomás, azonnal be kell avatkozni, de hogyha olyan határérték, hogy na most ez mondjuk fehérköpeny reakció, bejött az orvoshoz, nagyon izgul, nagyon ideges, fölment a vérnyomása, na nézzük meg, milyen otthon. Ez az úgynevezett otthoni vérnyomásmérés, vezesse a vérnyomás naplót, hozza be a vérnyomás naplót, bár ettől még jobb, hogyha behozza a vérnyomás mérőjét, és annak a memóriájából kiolvassuk, hogy milyen vérnyomás értékei voltak, mert hát olyan aranyos kis betegeink vannak, akik szeretnének megfelelni a doktor kívánalmainak, és ezért a vérnyomás értéket, amit leolvasnak, azt egy kicsit kerekítik lefelé. Hogy jobb eredményt mutassanak a doktor bácsinak, meg félnek attól, hogy nekik gyógyszert kell szedni. Pedig az az ő érdeküket, illetve az életüket szolgálja, hogy megfelelő vérnyomás értékkel éljenek. Szóval ez az egyik dolog, hogy időben felfedezni a magas vérnyomást, időben felfedezni az érszűkületet, időben felfedezni a cukorbetegséget, és megfelelő módon kezelni, mert a cukorbetegség tönkreteszi az ereket. És akkor van még egy faktor, amiről eddig nem beszéltünk, mert a koleszterinről beszéltünk, a cukorbetegségről beszéltünk, bár az is egy külön alkalmat igényelne, hogy csak a cukorbetegséget járjuk körbe, hanem van még egy rizikófaktor, az amellett, hogy dohányzás, kényelmes életmód, ülő életmód, stb. Tehát ilyen életmódi tényezők. Van még egy, ami kémiailag is pontosan mérhető, ez az úgynevezett húgysav szint.
Ó, pedig ezt egyébként mi is felfedezhetjük a véreredményünkkel.
A laborban megmutatja, hogy akkor mi a helyzet. A magas húgysav szint is önmagában egy önálló rizikófaktora az érelmeszesedésnek. Tehát, hogyha valakinek magas a húgysav szintje, és ebben van egy jó hírem, a húgysav szint kiválóan befolyásolható táplálkozás megfelelő megválasztásával. Tehát vannak olyan táplálékaink, amelyek úgy bomlanak le, hogy emelik a húgysav szintet. És hogyha magas a húgysav szint, akkor ugyanaz az érelmeszesedési folyamat indul be, hajlamosít, mint a magas koleszterin szint. Tehát szinte a koleszterinnel egyenértékű a húgysav kockázati tényezője érrendszeri szempontból.
Mert hogy egyébként, aki sok húst fogyaszt, annak például magasabb a húgysav szintje.
Ebben vannak genetikai tényezők is. Tehát van, aki jobban fel tudja dolgozni, van, aki jobban kiüríti a húgysavat, tehát nincs sokáig magas húgysav szintje, de a táplálkozás nagy mértékben befolyásolja elsősorban a vörös húsok. Illetve az úgynevezett hüvelyesek, bab, borsó, lencse, amelyek egyébként nagyon hasznos tápanyagok, de arról van szó, hogy a táplálékban levő úgynevezett nukleinsavak, RNS, DNS, ugye a genetikai kódot hordozó anyagok, lebomlásakor keletkezik a húgysav. A vörös húsokban ugye nagyon sok olyan alkotóelem van, amiben ott van a DNS, RNS, a magvakban, úgy, mint a bab, borsó, lencse, hüvelyesek, mivel az eleve egy genetikai csomag, ezek is emelik ugye a húgysav szintet. Tehát, hogyha ezeket visszaszorítjuk, vannak olyan tengeri állatok, amelyek magasabb húgysav szintet okoznak, vannak olyan vízi állatok, amelyek nem, tehát annak a húsa jobban fogyasztható, a fehér húsok, baromfi hús kevésbé tartalmaz ilyet, mint a vörösebb húsok. És ha odafigyelünk, hogy a húgysav szint az megfelelő szinten legyen, akkor lehet, hogy gyógyszert nem is kell adni, csak a táplálkozásra kell odafigyelni. Ha ez kevés, akkor van húgysav szint csökkentő gyógyszer, aminek az a lényege, hogy nem hagyja megemelkedni kritikus mértékűvé a húgysav szintet.
Arról már szerintem minden műsorban beszéltünk doktor úrral, hogy a sport egyébként mennyire fontos, maga a testmozgás mennyire fontos, de ha a szív- és érrendszerről van szó, akkor azt gondolom, hogy kifejezett hangsúlya van ennek.
Igen, abszolút. Tudnélik, a szervezet oxigén ellátását a szív biztosítja. Hogyha megfelelő testmozgással, rendszeresen végzett testmozgással élénkítjük a keringést, akkor a szívizomzat is alkalmazkodik ehhez, az érrendszerünk is, például fiatalkorban, ha valaki rendszeresen mozog, tornázik, valamilyen sportot űz, azoknál azt látjuk, hogy a koszorúerek azok úgy fejlődnek, hogy sokkal jobb érrelátást biztosítanak a szívizomzatnak. És hogyha ezt fenn akarjuk tartani továbbra is, akkor érdemes rendszeresen mozogni. Felnőtt korban elkezdve a mozgást, erre azt tudom mondani, hogy van egy olyan mozgalom, amit úgy neveztek el az amerikaiak, hogy walk for life, tehát séta az életért, hogy egyszerűen kezdjenek el sétálni. Először 15 perc, 20 perc, fél óra, egy óra, minden nap. Utána, hogyha sétált, és azt érzi, hogy most már erősebb, fizikailag jobban bírja, akkor egy kicsit igyekezzen is szedje a lábait. Tehát én a pacienseknek azt szoktam mondani, akik mondjuk a felsővárosban laknak, hogy sétáljanak le a vasútállomásig. Az néhány kilométer, mondjuk egy olyan 3-4 kilométer. Hogyha ezt megteszik, először csak bejönnek a belvárosig, aztán le a vasútállomásig, felszállnak buszra és hazamehetnek, aztán legközelebb már visszafelé is érdemes sétálni. Találkozik ismerősökkel, rácsodálkozik Eger szép belvárosára, szép épületekre, vagy hogyha séta közben talál valami szemetet az úton, lehajol érte, és elviszi a legközelebbi kukához. Tehát gyakorlatilag hasznosan tölti az idejét, találkozik ismerősökkel, beszélget, betér egy-két boltba, körülnéz, ha még nem is vesz semmit, de legalább információt szerzett az árakról, vagy bármi. Tehát én azt mondom, hogy érdemes járkálni. Nekem van több olyan paciensem, aki mondjuk a Hajdúhegyen lakik, lent a belvárosban, irodában dolgozott, és akkor megbeszéltük, hogy hát jó lenne, hogyha inkább sétálna egy kicsit. És akkor rászokott arra, hogy hamarabb elindul, nem kocsival jön le a Hajdúhegyről, hanem szépen lesétál a belvárosban, meg utána visszasétál munkaidő végeztével. És abszolút egészségesen éli meg a 70-80 év körüli életkorát, mert hogy ő mozog. Tehát ez a séta az életért.
És hát ugye segíti őt a Eger adottsága is, hogy ugye dombok vesznek körül minket, igen, vagy abban vagyunk.
Mert hogy most már Csarolta, ugye, aki világbajnok tájfutó volt, egy kullancscsípés kapcsán szenvedett olyan agyvelő gyulladást, hogy utána nem tudta folytatni a sportot. Ő elkezdte azt, hogy akkor mozogjunk. És az ő mondása volt az, hogy a láb mindig kéznél van.
Igen.
Tehát, hogyha nem tudok kerékpározni, mert
nincs
kerékpárom, vagy nem tudok kerékpározni, vagy már nekem nagyon fárasztó lenne a hegyre föltekerni bringával, hát akkor gyalogoljunk. Aztán, hogyha nekem van egy olyan kollégám, aki most már lassan 80. évéhez közeledik, házi orvos, vele szoktam találkozni az érsekkerti futópályán. Én még egy kicsit olyan kocogóra veszem a tempót, ő meg semmi más nem csinál, hanem kijön és intenzív sétát, vagy inkább azt mondom, intenzív gyaloglást csinál végig, vagy 5-6 kört megtesz. Minden nap, bármilyen idő van, esőben, tehát erre mondjuk azt, hogy nincs rossz idő, csak nem megfelelő öltözet, így van. Tehát ő például ezt megteszi, és most is abszolút egészségesnek látszik kívülről, meg ő is úgy érzi magát. Tehát teljesen aktív életet él. Tehát ezt meg lehet tenni kényelmesen, mert ott le tudja mérni az ember 1300 méter körbe az a kis futópálya az érsekkertben, akkor gyerünk neki. De ezt, hogyha nem kell rekordtános gyalogló terület, közönséges aszfalt is jó ehhez, bárhol, a város vagy bármelyik település, bármely részén, azt mondom, hogyha kis falum van, akkor végigjárom a fő utcát oda-vissza, és akkor már sokat tehettem a saját életemért. Az a lényeg, hogy mozgásban tartjuk önmagunkat, a mozgásszerveinket, meg a szív-érrendszert, a keringést is.
Mennyire számít az, hogy mondjuk váltakozó intenzitású legyen a mozgásunk? Tehát említette doktor úr is, hogy sétálunk, aztán kicsit jobban sietünk. Mit jelent ez nekünk?
az edzettségi szintet jelenti. Én például azt szoktam csinálni, mióta a Covid leterített, azóta nincs olyan fizikai teljesítő képességem, ezért én azt csinálom, hogy lemegyek a futópályára, viszek magammal két botot, ilyen úgynevezett Nordic Walking botot, és hát ugye a két kezembe úgy, mint az indiánok, amikor a lándzsával futnak a kezükben, elkezdek kocogni. És akkor megteszek egy olyan 4-600 métert kocogva, akkor érzem, hogy a szívem az már majd kiugrik a mellkasomból, és már lihegek, az azt jelenti, hogy na most ideje egy kicsit lassítani. Akkor megfogom a Nordic Walking botnak a markolatát, és akkor elkezdek olyan tempóban sétálni, ami egy kicsit lenyugtatja a keringésemet, tehát mit tudom én, ha felment, néha nézem okos órán, hogy 150-re, 140-re fölment a pulzusom, akkor érzem, megérzem is, hogy na jó, ez most már így elég volt a futásból, vagy kocogásból, én ennek hívom inkább, mert az én tempóm az nem számít igazán futásnak, de hát így 70 éves kor közelében már az ember másképp méri a dolgokat, és akkor utána olyan intenzív tempóban csinálom ezt a Nordic Walking, úgynevezett diagonál lépéseket, és nyomom le a botot. Ez azért jó, mert nem csak, hogy leveszem a terhelést a láb izületeiről, ami egy fontos dolog, hanem a felsőtest izmaira támaszkodva, a felsőtest izmait, vállövi izomzat, mellkas izomzat, ezeket is mozgásba hozom, és terhelésnek teszem ki, tehát sokkal egyenletesebb a szervezet terhelése, és ezt addig csinálom, amíg mondjuk 120 körülre lemegy a pulzusom, akkor utána érzem is, hogy na most már kicsit erőre kaptam, megint 4-600 métert futok, aztán utána megint. És ezt megteszem, 3-4 kört megcsinálok, és akkor innentől kezdve azt mondom, hogy tettem valamit az egészségemért. De hogyha valakinek ez a mozgásforma nem tetszik, akkor otthon is sok mindent csinálhat. Ha csak annyit tesz meg, hogy megfogja az asztal szélét, hogy el ne essen, és guggolgat rendszeresen, asztal szélébe kapaszkodva, vagy egyszerűen leül a székre, és akkor azt csinálja, hogy a két vállát, két kezét, illetve a két karját, két kezét fölmozgatja, tehát mondja, fölhúzza a térdét ülésben, úgyhogy az ellentétes könyökével érinti a térdét, és átmozgatja ezáltal a törzs és végtagizmokat. Tehát nagyon sokféle formája lehet a mozgásnak, eszköz nélkül is. Egyetlen eszközünk van, a saját testünk, amit még ezzel hozzájárulhatunk ahhoz is, és erről nem is beszéltünk, hogy milyen hajlamosító tényezők vannak a szívérendszeri betegségre. Igen. Ugye beszéltünk a kémiailag mérhető dolgokról, a húgysav szintről, a koleszterin szintről, a vérnyomásról, ugye az is mérhető. De van még egy mérhető adat, a testsúly.
Az látványos is, nem csak mérhető.
Így van, pontosan. Tehát, hogy a testsúly is kedvezőtlen. És ugye beszéltünk a mozgásról. Tehát, ha csak a testsúlyt nézzük, azt is látjuk, hogy a magasabb testsúly az hajlamosít magas vérnyomásra, hajlamosít ennek következtében az összes szívérendszeri betegségre, hajlamosít a cukorbetegség kialakulására, és azt látjuk, hogy az olyan mozgásformákat űző emberek, mint például egy maratoni futó, teljesen mindegy, hogy milyen genetikai öröksége van, hogyha ő hosszú távon sokat fut, biztos, hogy alacsonyabb a koleszterin szintje. Én saját magamon is megfigyeltem, amikor rendszeresebben mozogtam, spontán is csökkent a koleszterin szintem, hogyha elhanyagoltam a mozgást, ment följebb a koleszterin. Miért? Mert a koleszterint jobban felhasználja a szervezet akkor, hogyha intenzívebben mozog. Tehát nem hagyja, hogy a keringő vérben, mint a szemét az utcán ott legyen. Kisebb a lerakódás kockázata, élénkül a keringés, ugye a fizikai terhelése, és ezáltal sokkal jobb lesz a szervezet anyagcseréje is.
Mozognunk kell, mert akkor tudjuk felszabadítani a testünket, úgy tűnik. Köszönöm szépen, doktor úr, hogy itt volt velünk.
Köszönöm én is a figyelmet, és remélem, hogy sikerült hasznos tanácsokat adni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában dr. Herceg László egri házi orvos beszélt a szív- és érrendszert érintő betegségekről, valamint ezek megelőzési lehetőségeiről. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta és technikus kollégáim Karkus István és Péderi Zsolt, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 9